Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk, ami örökkévaló úrunk-e mai vasárnap délelőttön, ezen a helyen, és üzen nekünk azzal az igével, amit írva találunk Jeremiás síralmai könyvében, a 3. rész 18. verstől a 26. bezáróan, ahogy azt hallhattátok, különösképpen pedig a 25. versben. Istennek szent ígéjét Jeremiás próféta síralmaiból, a 3. rész 25. verséből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, Jeremiás síralmainak könyve a nagy jaj könyve a Bibliában. Eredetileg az is volt a felirata, hogy jaj de. Aztán később kapja a síralmak könyve feliratot. Öt imádságban, öt vallomásban siratja el a próféta népe tragédiáját, amelynek olyan részletes leírását sehol nem találjuk az Ószövetségben, mint a síralmak könyvében. Ha valaki olvassa éppen most a bibliaolvasó kalauzunk szerint az Ószövetséget, és az Ószövetségben pedig ezt a könyvet olvassuk. Szóval olyan részletességgel, azt is mondhatnám, hogy olyan naturalizmussal sehol nem írják le a népnek a szenvedését és az országnak a pusztulását, mint ebben a könyvben. Jaj, de megfeketedett az arany, elváltozott a színarany. A csecsemő nyelve ínyéhez tapadt a szomjúság miatt, a gyermekek kenyeret kértek, de senki sem tört nekik. Akik csemegéket szoktak enni, éhen pusztultak az utcákon, akiket bíborban neveltek, a szemétdombon turkáltak. Olvassuk a 4. rész első felében, vagy a 2. fejezet elején. Elpusztította az Úr kíméletlenül Jákób összes hajlékát, ledöntötte haragjában Júda leányának erődítményeit, földre terítette, meggyalázta az országot és vezéreit. Vagy később olvassuk az 5. fejezetben. Szolgák uralkodnak rajtunk, nincs aki kiragadjon kezükből, életünk kockáztatásával hordjuk be élelmünket, a puszta lakók fegyverétől veszélyeztetve. Bőrünk tüzel, mint a kemence a kínzó éhségtől. Ilyeneket ír a próféta arról a valóságról, amely eléri Isten népét, hiszen Krisztus előtt 587-ben a babiloni seregek elfoglalják a déli országrészt, Júdát, és beveszik annak a fővárosát, Jeruzsálemet. És megtörténik az, amit mindvégig tagadtak uralkodók és főpapok, amire pedig az ekkor élt Jeremiás próféta oly sokszor felhívta a figyelmet, hogy hiába bíznak külsőségekben, előbb-utóbb eléri a romlás a népet, és a legszentebbet, a lelki hajlékot, a templomot is el fogják veszíteni. Pedig mint egy utolsó teológiai igazság kísértette őket, hogy Isten nem engedi lerombolni a templomot, hiszen az az Isten hajléka. És Jeremiás mondja, hogy ti ne külsőségekben reménykedjetek, hanem fordítsátok meg az életeteket, térjetek az Istenhez, és akkor megmenekültök. És megtapasztalják azt a szomorú valóságot, hogy a népnek a vezető rétegét, családok ezreit deportálják Babilonba a vereséget követően, szó szerint pusztán maradnak a házak, lakosok nélkül, települések néptelenednek el, és akik ott maradnak, azok közül sokan, A bizonytalanságban délfelé, a másik nagy birodalom felé, Egyiptom felé veszik az utat és menekülnek. Vagy viszik, vagy menekülnek. Nem ismerős ez a helyzet, testvérei. És Jeremiás próféta, aki akkor már évek óta hívja megtérésre ezt a népet, és megjövendőli a belső változtatni nem akarásnak a következményét, a pusztulást. Mert semmi sincs, ami megtartaná ezt a népet, csak az Isten, és Istennek kegyelme. Nem fogja sem a keleti, sem a nyugati birodalom megtartani, sem hadsereg, sem királyi hatalom, sem befolyás, sem politikai helyezkedés, egyedül csak Isten. Nos, a próféta, aki végigéli minden Istenhez hívó szava ellenére ennek az országnak a romlását, végigéli, ahogy a véréből való vérek elhagyják lassan a földet, mert vagy viszik, vagy menekülnek, ahogy már említettem, ő otthon marad. Otthon marad, leül és sír a romokon. Nem menekül. Vállalja azt, ami ellen évtizedeken keresztül beszélt. És sír. Ez az első, amit olvasunk, és ami kihallatszik ebből a könyvből, testvéreim. Sír a népe helyett, sír azon, ami megtörtént, ami megtörténhetett, amiről azt gondolták, hogy soha nem fog megtörténni. És ebben a sírásban elengedi minden fájdalmát. Az a próféta, aki évtizedeken keresztül keményen bírálta a királyt, ellenállt, akit beledobtak gödörbe, pöcegödörbe, börtönbe zártak, aki nem félt, aki keményen helytállt éveken keresztül, ez az ember összetörve ül Jeruzsálem romjai fölött, körülnéz és sír. Mert látja azt az állapotot, amiben az ország jutott, és amibe az ő népe került. De testvéreim, nem csak a fájdalmát sírja ki a próféta, hanem benne van ebben a sírásban a bűnbánat is. Azokért és azok helyett, akik elfelejtették ezt megtenni. És ebben a bűnbánatban, és ebben a sírásban feltesz néhány olyan kérdést, amely a magányban, a szomorúságban belőle is kikívánkozik, mert itt születik meg az igény választ kapni arra a kérdésre, hogy miért történhetett meg mindez velük. Az, amiről senki nem hitte, hogy meg fog történni. És a másik nagy kérdés, hogy ezzel, amit látunk és ami bekövetkezett, vajon véget érte a történelem, legalábbis az Isten népének történelme, hiszen nincsen már ország, és nincsen templom, van-e folytatás? Miért történhetett meg mindez? És erre a miértre, testvéreim, megtalálja a próféta a választ. Azt mondja, azért, mert az emberek semmit sem változtattak az életükön minden felhívás ellenére. Mert úgy gondolkoztak, hogy valahogy mindig volt. Ahogy eddig éltünk éveken és évtizedeken keresztül, és nem történt semmi baj, hát miért történne ezután? Minek kellene Istenhez fordulni, mikor jól el voltunk mi Isten nélkül évtizedeken keresztül? Miért kellene komolyan venni az igét, mikor akik nem vették komolyan az igét, azok is éltek és voltak? kisebb-nagyobb kacskaringókkal, de csak végigmentek az életen. Szenvedés kisebb vagy nagyobb amúgy is volt. Miért lenne fontosabb az Isten ebben a nemzedékben, vagy akár a mi személyes életünkben? Hiszen korábban is jól el volt ez a világ, amiben éltünk, Isten nélkül. És ahogy nem történt nagyobb baj már évtizedek óta, úgy nem történhet velünk sem nagyobb baj. És nem hitték el, hogy megtörténhet az, amiről azt gondolják, hogy nem. Évekig, évtizedekig szólt hozzájuk a prófétai szó. Isten jelezte a próféta által a romlást, az időzített veszélyt, amely lassan közeleg, amit nem akartak tudomásul venni. De valahogy úgy voltak Jeremiás kortársai, testvéreim, ahogy emberek nagyon sokszor vannak, hogy hát annyi év és annyi évtized eltelt nagyobb baj nélkül. Mindaz, amit hallunk az Istenről, meg amit hallunk az ítéletről, az olyan üres fenyegetés. Nem lesz itt semmi nagyobb baj. Velünk nem történhet meg. Ez a hamis biztonság, ami ott ül az emberekben, és akkor a prófét, amikor megtörténik mindaz, ami megtörtént, és ott ül egy kifosztott országnak a romjain, ott ül egy szomorú valóságban, nem csak azt a kérdést teszi fel, hogy miért történhetett mindez meg, hanem, hogy Isten miért engedte? Vagy Isten tette ezt velünk? És megválaszolja, hogy nem Isten tette velünk. Isten engedte, hogy megtörténjen az, ami az Isten elleni engedetlenségből fakadó következmény. És aki nem akart az Isten szabadságában élni, az eljut majd a szolgaságnak arra a fokára, amikor majd mások mondják meg neki, hogy hogyan kell élni. Az a nép, amely nem akarta az Isten szabadságát, az megtalálja majd az emberektől való függés szolgaság állapotát. Vagyis az Isten szabadságát emberi szolgaságra cserélték azzal, hogy nem akartak Istennek és Istennel élni. És a legnagyobb rettenet, testvéreim, ott és akkor a templomnak az elvesztése volt. Mert azt senki nem akarta elhinni, hogy Isten engedi az ő dicsőségére emelt templomot elpusztulni. És a babiloni hadseregek lerombolják a Salamon által épített templomot. És megsemmisítik. És ezzel megsemmisítik az áldozásnak a helyét. És megsemmisítik azt a lelki központot, ahová mint végső menedékként még mindig lehetett menni. Hiszen testvéreim, azóta is így maradt az emberek életében, hogy az utolsó mencsvár, ha már minden elveszett, az még mindig a léleknek a helye. Ha már minden elveszett, akkor még marad a végső kétségbeesésben, ahová elmenni, és ez nem más, mint Isten, illetve Istennek a háza, a templom. Isten még valahol lehet, amikor összeomlik az élet valósága itt körülöttünk. És az is elveszett. És ebben a helyzetben vetődik fel a kétségbeesésnek a kérdése, és ez a második nagy kérdés, hogy vajon véget érte a történelem? Legalábbis az Isten népének a története. Újra leül a próféta, és Így olvassuk olyan gyönyörű a 18. versben, itt a 3. fejezetben, ahogy hallottátok. Már azt gondoltam, nem lehet reménykednem és bizakodnom az Úrban, mondja az ő vallomását. Számba kell venni, hogy mi az, ami még megmaradt ebben a nagy pusztulásban. És lehet sírni azon az állapoton, ami bekövetkezett, de ez nem old meg semmit. Vajon mi marad a veszteségben az ember számára? És akkor olvassuk. Már azt gondoltam, nem lehet reménykednem és bizakodnom az Úrban, de ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért még nincs végünk, mert nem fogyott el az ő irgalma, ami minden reggel megújul. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Mi maradt? Az osztályrész az Úr. Nem tudom, tudjátok-e, mi az osztályrész? Az örökségből a jogos örökösre jutó, vagy a hagyatékból a jogos örökösre jutó rész. Azt mondja, maradt még valami a nagy pusztulás ellenére is, van itt örökség, ami még nekünk jár, amit nem vittek el az idegen seregek, amit nem tudtak lerombolni, ami nem menekült el közülünk. Az Úr. Az Úr az én osztály része. Az az Isten, aki ott maradt azokkal, akik megtépászva, kétségbe esve, ott állnak a romok fölött, azokkal ott maradt. Ahogy ment a menekülőkkel is. Mert mikor elveszett minden, ami megfogható volt, akkor egyetlen örökség megfogható maradt, és ez maga az Isten, aki önmagát adta az ő népének. Isten nem csak a végső menedék testvéreim az ő népe számára, hanem a remény forrása is. Ezért hallottuk az igét, jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Az embert és az eltévedt népet önnön zsákutcájából az Isten vezeti ki. Csak mérlegre kell tenni, hova vezetett az az út, amelyet Isten nélkül élt ez a közösség évtizedeken keresztül, legalábbis hamis biztonságtudatban. Hova vezet az az élet, amikor az Istennel nem számol az ember az ő életébe? És akkor megértjük, hogy mit jelent ez a gyönyörű mondat, az Úr az én osztály része. Hogy jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Mert akik az Istenben maradnak, azoknak az élet bármilyen helyzetében nem csak a reménységük maradt, testvéreim, hanem az újrakezdésnek a lehetősége is. És amikor már-már úgy gondolkodnak, hogy le lehet mondani a jövendőről, és ha netán lenne ma olyan, aki úgy gondolkodik, hogy le lehet mondani a mi jövendőnkről és a gyermekeinknek a jövendőjéről is, akkor erősödjön meg ez az ige, jusson eszünkbe, amit olvasunk itten olyan gyönyörű, jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Jó, jó, jó. Nincs az a vesztesége az életnek, ahonnan Isten ne tudná újraépíteni az ő népét. Mert Isten nem a múlt Istene, testvéreim, hanem Isten a jövendő reménység ura, aki megtartja az ő népét. Ezért mondja a próféta, és olvasom azt, ami itt a harmadik rész 34. fejezetétől van. Amikor lábbal tiporják egy ország fogjait, amikor az ember kiforgatják jogából, a felséges szemei előtt zajlik ez. Amikor az ember nem jut a perben igazához, azt nem nézi el az Úr. Ha bekövetkezik, amit valaki megmond, nem az Úr parancsából van-e az. Nem a felséges szavától függ a rossz is, meg a jó is. Miért csiránkozik az élő ember, a férfi, ha vétkezett? Inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz. Emeljük föl szívünket és kezünket Istenhez, aki a mennyekben van. Bár ma is sokan megtennék ezt. Amen. Urunk, bár csak el tudnánk fogadni tőled, és azért imádkozunk, hogy lágyítsd meg a szíveinket, hogy így legyen, hogy mind jó, ami tőled van. Még a próbatételek is jók. Még a sírás is jó. Még a megválaszolatlan kérdések is jók az életünkben, amelyekre most még nincsen biztos válasz. Olyan jó lenne, ha el tudnánk fogadni, hogy néha olyan dolgokat cselekszel a te néped történetében, amelyet észre nem tudunk elfogadni, de amely mégiscsak megmutatja azt, hogy te vagy az Úr a történelemben. Te vagy az az Isten, aki még a saját népedet is elenged a kísértésnek abba a mélységébe, ahol le kell aratnia hitetlenségének gyümölcseit. Te vagy az az Isten, akinél a formális vallásosság már nem jelent erőt, csak a szív, amely hozzád tér. Amely nem csak hallgatja, hanem meg is hallja a szót, a bűnbánatra hívó, a megtérésre hívó szót. Köszönjük neked, hogy irgalmad még nagy a te népeden, és szólsz. Köszönjük azt, hogy a legmélyebb élethelyzetekben is odaállsz sírásban az ember mellé. Legteljesebben fiadban, Jézus Krisztusban, aki maga is felvállalta a létnek a mélységét, a golgotai keresztet. Őre elnézünk, aki nem csak egy történelmi személy, hanem aki Úr a történelem fölött, aki ott van a te jobbodon, a mennyek országában győzelmes úrként, aki készül lassan az advent időben újra hozzánk, hogy eljöjjön, immár nem kicsi gyermekként, hanem győzelmes úrként, és legyőzön mindent az életünkben, kísértés, nehézséget, reménytelenséget, és újra adjon nekünk erőt. Különösen imádkozunk most azokért a testvérekért, akik betegségükben, betegségüknek jeleiben megkísértetnek az ördögtől, hogy mindig tudják azt, hogy te az Úr, a gyógyító orvos, az Isten ott vagy velük és mellettük, bármi is jöjjön. Testvérekért imádkozunk, közülünk valókért, akik ágyban fekszenek, és szeretteikért, és olyanokért, akik most kezelés alatt vannak, add, hogy a gyógyulás jöjjön a testbe, és jöjjön a lélekbe is. Imádkozunk azokért, akik elveszítették a reménységüket. Imádkozunk azokért, akik azt gondolják, hogy nem kell semmit változtatni az életükön, mert olyan sok boldog év eltelt, és évtized, és ami hátra van, az már eltelik úgy, ahogy eddig volt. Hadd legyen minden élet, mint az Ábrahámi, akit 70 éves korában szólítottál meg, és azt mondtad, kelj fel, és mozdulj ki arról a helyről, ahol addig voltál, és menj az úton, ahova én küldelek. Ó, hadd ne legyen az idő sohasem megkötözöttség. Tarts örök lelki fiatalként mindenkit, hogy hívó szavadra meginduljon az élet útján, Krisztussal közösségben. Légy velünk, áld meg minket, ünnepeinket, hétköznapjainkat, mai együttlétünket a testi étkezésben is, hogy áldás lehessen mindaz, amit szétszórsz gazdagon népet között. Mi nem a szomorúság népe vagyunk, hanem a realitás népe, aki számol a rosszal és a gonoszszal itt a világon, és tudjuk azt, hogy ebből egyetlen menekülésünk, az, hogy a te szeretetedben, a te szabadító irgalmadba menekülünk. Így tarts meg, így vezess bennünket a ránk következő héten. Így add, hogy mindaz, amit most csöndben eléd teszünk, meghallgatásra találjon a te atyai jó szívedben. Fiadért, a Krisztusért. Amen.